Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Szeretettel üdvözlöm, kedves mindannyiukat, akik eljöttek erre a Biblia órára, és mielőtt megkezdeném, kérem a Zolit, hogy hozza be a Szent Pál mécsest. Ugye, a Szent Pál mécsest az a Szent Atya kezdte el 2008. június 28-án, amikor Szent Péter és Pál ünnepén megnyitotta az úgynevezett Szent Pál évet. És Szent Pál évében a hit világosságát kérte tőle és az Istentől mindannyiunk számára, és ennek jelképeként egy kis mécses gyújtott meg a torontói főegyházmegyének az érseke minden templom számára küldött egy ilyen kis mécsest, hogy az égjen, szimbolikusan jelezze Szent Pálnak a hitét, amiben mi is részesedtünk. Ezen kívül volt még egy másik ilyen kis szimbolikus gesztusa a Szent Atyának. A templomban, légy szíves, a Szent Pál mécsest oda az oltárra tenni, és azzal aztán hivatalosan meg is kezdtük a mai esti Szent Pál Biblia óránkat. Szóval a második ilyen gesztusa a Szent Atyának, hogy kijelölt egy külön bejáratot a nagy templomban. Ez a templom a falakon kívül Szent Pál temploma, ahol egyesek talán voltak is, kik voltak ott, öten voltak ott, úgyhogy el tudjuk képzelni azt. És ezen a kapun keresztül jöttek be aztán a Szent Atya, meg a legkülönbözőbb keresztény egyházaknak és nem keresztény egyházaknak a képviselői, mert egyben ő úgy remélte, hogy ez egy ekumenikus találkozás is, hiszen mindannyiun a Szent Pálnak a tanításából éljük a hitünket. A Szent Atyának volt egy nagyon érdekes megjegyzése abban a levélben, amit mi kaptunk, és amit ő szóban elmondott, hogy itt nem arról van szó, hogy egy múltat idézünk fel, és megismerjük a görög és római világnak Szent Pál korában levő életét, hanem arról van szó, hogy mit mond nekünk ma Szent Pál. És ugye mindenki megkapta a Szent Pál egyik kis fejezetét, alul van a papíron, fönt pedig egy másról van szó. Mi ez? Ha Szent Pált meg akarjuk érteni, akkor az első igazi Jézussal való találkozásra kell gondolni. És ez pedig a damaszkuszi úton történt, amikor a fő célja az volt, hogy a Damaszkuszban levő keresztényeket valahogy összegyűjtse, nem az, hogy megtanítsa őket, hanem hogy elvigye őket Jeruzsálembe, átadja ott a zsinagógának, és megbüntessék ezeket, mert elhagyták a zsidó hitüket, a mózesi törvényekhez való ragaszkodást. Ez volt a fő célja. És amint ment, és képzelődött, hogy hogyan is fogja összeterelni az embereket, akkor hirtelen történt valami az életében, és ezt az apostolok cselekedeteiben Szent Lukács le is írta. Önök előtt van ez, vegyük szépen elő, és megkérem Szitrom Margitot, hogy hangosan olvassa, nem gyorsan, hogy megmaradjon bennünk, Mert ez a kulcsa Szent Pálnak. Ha ezt megértjük, akkor megéljük Szent Pálnak a lelkületét. Tessék, jöjjön ide talán, és itt olvassa.
Saul megtérése. Saul még mindig lihegett a dühtől, és halállal fenyegette az Úr tanítványait. Elment a főpaphoz, és arra kérte, adjon neki ajánló levelet a damaszkuszi zsinagógához, hogyha találott embereket, férfiakat vagy nőket, akik ezt a tanítást követik, megkötözve Jeruzsálembe hurcolhassa őket. Már Damaszkusz közelében jár, amikor az égből egyszerre nagy fényesség vette körül. Földre hullott, és hallotta, hogy egy hang így szól hozzá. Saul, Saul, miért üldözöl? Erre megkérdezte, ki vagy, Uram? Az folytatta, Jézus vagyok, akit üldözöl. De állj fel, és menj a városba, ott majd megmondják neked, mit kell tenned. Utitársainak elakadt a szavuk, mert hallották a hangot, de látni nem láttak semmit. Saul feltápászkodott a földről, kinyitotta a szemét, de nem látott. Úgy vezették be Damaszkuszba kézen fogva. 3 napig nem látott, nem evett és nem ivott. Élt ekkor Damaszkuszban egy Ananiás nevű tanítvány. Az Úr egy látomásban megszólította, Ananiás, itt vagyok, Uram, felelte. És az Úr folytatta, fogd magad, és siess az Egyenes utcába, keresd meg Júdás házában a tarzuszi Sault, nézd, imádkozik. Ez látomásban látott egy Ananiás nevű férfit, ahogy belép hozzá, és ráteszi kezét, hogy visszanyerje látását. Ananiás tiltakozott. Uram, sokaktól hallom, hogy ez az ember annyit ártott szentjeidnek Jeruzsálemben. Itt pedig megbizatása van a főpapoktól, hogy bilincsbe verjen mindenkit, aki segítségül hívja nevedet. Az Úr ezt válaszolta neki. Menj csak, mert ez közül választottam, hogy megismertesse nevemet a pogány népekkel, a királyokkal és Izrael fiaival. Megmutatom majd neki, mennyit kell értem szenvednie. Ananiás elment, betért a házba, és e szavakkal tette rá kezét. Saul testvér, Urunk Jézus Krisztus küldött, aki megjelent neked idejövet az úton, hogy visszakapd szemed világát, és eltelj a Szentlélekkel. Azonnyomban valami hályogféle vált le szeméről, és visszanyerte látását. Mindjárt megkeresztelkedett, majd evett, és erőre kapott.
Köszönöm szépen, kedves Mami!
Kérem!
Ez a kulcsa a Szent Páli lelkületnek. Szent Pállal Jézus, a megfeszített és föltámadott Jézus találkozott. Szent Pál egész életében, 67-ben halt meg, és Krisztus után körülbelül 10-ben született, egész életében ez indította arra, hogy hitet valljon Jézusban, és Jézust ismerte el az ő urának. Magyarul talán sokat nem mond, de úrnak Szent Pál korában a zsidók egyedül Istent hívták. A pogányoknál úrnak hívatta magát, a pogányoknak a császára is, és istenítette magát. Szóval ő valamiképp úgy gondolta, hogy ez az Úr szó, ez az Istennek jár. És Pál Jézust úgy ismerte meg, aki az Úr, aki az Isten. Hát ez volt Pálnak a nagy bűne. Mert a mózesi törvények szerint egy Isten van. És az ő hivatása, Pál hivatása az volt, hogy ezt a Jézus istenségét és az ő végtelen iránta való szeretetét befogadja és terjessze. Ezzel Jézus tanítványa lett teljesen, hiszen Jézusnak magának volt a hivatása, hogy valahogy bevezessen minket az Isten életébe, aki nem egy magányos lény, és mi tudjuk, és a teológusok így fejezték ki, hogy a három személyű egy Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ez az élmény annyira megragadta Pált, a Jézus szeretetének az élménye, hogy egy egész életét ráadta, és az életével tanúskodott mellette, akármi bajba került. A Szent Atya mondta, hogy ne a múltat nézzük azonban, hanem a jelent, hogy mire tanít minket Pál. Három percet adjunk magunknak. Három percet, én fogom nézni az órával. És gondoljunk, hogy életünkben volt-e valamilyen találkozás Jézussal, az Istennel, az Úrral, ha nem is olyan módon, mint Pálnál, de valamilyen módon. Kérjük Istent, hogy világosítson meg minket a múltunkból, hogy mi volt az a találkozás Jézussal, az Úrral, az Istennel, ami esetleg változás is hozott az életünkben. Hát három perc körül beleállt, és megköszönjük Istennek ezt a segítségét. Mondjuk utánunk, mindenható Atyánk, aki teremtettél minket, aki elküldted Szent Fiadat, hogy megváltson minket végtelen szeretetével, aki megváltoztattad Szent Pált, Saulból Pál lett, köszönjük, hogy nekünk is adtál benned való mély hitet, irántad való szeretetet, kérjünk segíts tovább. Visszatérve Pálhoz, aki egész életét már annak szánta, hogy Jézust hirdesse, és egész megdöbbentő, hogy ő ennek teljes tudatában volt. És ő saját magát apostolnak is tartotta, és nevezte, hogy egy az apostolok közül. Kik voltak az apostolok? Azok, akiket meghívott Jézus, amikor a földi életében volt, hogy tartsanak vele, kövessék őt, és hirdessék a jó hírt, az emberiség megváltását, az Atyaisten szeretetét. Szent Pál Jézussal nem találkozott. Szent Pál nem hallotta soha Jézus beszélni, mint a 12 apostol. Ugyanakkor mondhatjuk, hogy Szent Pál nem kételkedett úgy, mint az apostolok, nem futott el úgy, mint az apostolok, hanem ellenkezőleg Jézus ellen küzdött, Jézus tanítványai ellen küzdött. És akkor jött ez az ő lelki világossága, a Jézussal való találkozás a damaszkuszi úton, ami teljesen megváltoztatta. Ő kiválasztotta Jézus, és számára ez a találkozás olyan volt, mint amikor Jézus Péternek, vagy Jánosnak, vagy Jakabnak szólt, gyere, kövess engem. És ez hirdette mindenütt. És volt még egy különbség. Ugye az Úr Jézus, emlékezünk arra az evangéliumból, hogy tanítványait szétküldte, és nem a pogányokhoz, hanem az Isten választott népéhez, a zsidókhoz, hogy elsősorban nekik hirdessék. Szent Pál megkapta Jézustól a küldetést, hogy a pogányokhoz menjen. Közülünk nagyon sokan mondhatják, hogy mi is ennek vagyunk a nyereményesei. A szülőnkön, a régieken keresztül. Szent Ignác, a jezsuiták alapítója mondta, hogy neki egy bánata van, hogy nagyon örül, hogy Jézus követheti, de még inkább örülne, hogyha ugyanabból a fajból, a névből származhatott volna, mint mondjuk Szent Pál. De hát ez nem adatott meg neki. Szent Pál a pogányok apostola, Szent Pál Jézus kiválasztott embere, ezt ő maga mondta. Ha nézzük a leveleit, mind a 14 levele, az egyik rövidebb, a másik hosszabb. Ha vesszük és összehasonlítjuk az evangéliumokkal, és a többi levéllel, Jakab és Péter a többiek levelével, az Új Szövetség negyed része Szent Pál. Az Új Szövetség negyed része Szent Pál leveleiből áll. Ez egy hihetetlen dolog. Hogyha az ember azt gondolja, hogy honnét vette ő azt a mély hitből fakadó tudását, amikor a 2000 év alatt ugye mindenki hozzá nyúlt, aki valamiképp a keresztény hitet akarta magyarázni, és különböző képen magyarázták, az most egy más kérdés, hogy miért. Pelágius az 5. században, vagy Luther a reformáció időben, vagy pedig a mostani evangelisták a különböző módon, mindenki talán másképp magyarázza, de az Új Szövetségnek negyed része Szent Pál leveleiben van. Tehát egy nagyon fontos írás kaptunk. Honnét szerezte ő ezt a tudást? És Szent Pál egyes helyeken megjegyzi, hogy a Jézussal való találkozás, a kinyilatkoztatás, ami neki adatott, az nem csak egyszer történt, hanem több ízben történt. Összehasonlítva az evangelistákkal, neki három nagy tulajdonsága volt. Az egyik, hogy Tarzusban született, a mostani Törökország, Kis-Ázsiában, és Tarzust a Cézár, a római Cézár, a polgár, római polgár jogokkal bízta meg, vagy adott nekik polgári jogot. Tehát ő római volt. És mint római Saulnak hív, zsidó néven Saulnak, a Pál néven római volt. Úgyhogy ő ismerte a római szokásokat, római történeteket, iskolába járt, hasonló. A másik zsidó volt, tehát ő teljesen tudatában volt a mózesi törvényeknek, az egyik leghíresebb rabbinak, Gamálielnek volt a tanítványa. A harmadik nagy tulajdonsága, hogy ismerte kis-ázsiai tarzuszi környezetben az akkori görög kultúrát, és természetesen a görög kultúra sokkal régebbi, mint a római, és ez számára ismert volt. Szóval egyesítette mind a három tulajdonságot, és a leveleikből ez kiárad. Említettem, hogy 14 levelet írt. Hát manapság a levélírás hogyan történik? A faxsal, az internettel, vagy levélírás szóbelileg, a telefonon keresztül, de még mindig nem szűnt meg az írásos levél. Még mindig tanítják, itt van például az úgynevezett Cambridge Certificate, ott meg lehet állapítani, hogy levélírást akarnak tanulni a gazdasági vonalon, vagy beszédet akarnak tanulni, most is még áll a levélírás. Amikor itt a családosoknak gyermek, kisgyermekei vannak, és elmennek a nyári táborba, nekik kell egy levelet írni, és vigyáznak a táborvezetők, hogy írják meg a levelet, és rendszerint, hogy írják azt, hogy milyen jó volt, és hogy ha valakinek a gyermeke idegenben van tanulmányokra, akkor azt fogja írni, hogy nagyon jól megy minden, de anyukám, apukám, küldjél valami pénzt. Szóval a levélírás még manapság is állandóan folyamatban van. Na most az ókorban, amikor nem voltak ezek másfajta ilyen kommunikációs eszközök, ez volt majdnem az egyedüli módja, hogy érintkezzenek az távol levők egymással. Kétfajta levélről van szó Szent Pálnál. Az egyik az, amikor írt azokba a keresztény közösségekbe, melyeket ő alapított, és nem tudott ott maradni tovább, ugye megbízott valakit, hogy vezesse, és aztán mindenütt vannak, vagy majdnem mindenütt vannak egyenetlenségek, ők értesítették őt, és ő távolról próbálta ezeket kijavítani. Szóval az ő leveleinek egy része ilyen javító lelki jellegű levél, amiben megmagyarázza, hogy miért nem helyes az, ahogy ők csinálják a dolgaikat. Ilyen volt például egy nagyon fontos kérdés. Ugye a zsidókból lett keresztények közül nagyon sokan zavarba voltak, hogy most már mi van a mózesi törvényekkel. Az Úr Jézustól hallották, hogy igen, ő jött tökéletesíteni a törvényeket. Ez azt jelenti, hogy ami törvényben volt, azt elhagyhatják, vagy ami törvényben volt, kétszer olyan jól kell teljesíteni. És itt volt a kérdés, ugye a körülmetélés kérdése, hogyha egy férfi az zsidóságból keresztény akart lenni, akkor az nem volt probléma. De de ha pogányságból akart keresztény lenni, akkor szüksége volt először, hogy legyen zsidó, azaz körülmetélt, és utána keresztény vagy nem. Szóval sok ilyen kérdés előjött, amiben ő utasításokat adott, magyarázatokat adott, kifejtette a keresztény állapotot. Egy másik fajta levél, az pedig olyan típusú volt, ami azoknak szólt, ahová ő még soha el nem jutott, tehát más alapította. És ilyen volt a római levél, a rómaiakhoz írt levél. Ez a levél a leghosszabb, és ebben a levélben fejti ki ő azoknak, akiket nem is ismert, akiknek nem is tudta, hogy milyen problémái vannak, a kereszténység nagy lényegének a kérdéseit. Ilyen volt például a megigazulás kérdése. Hogy megigazulás az, ugye, hogy lehet az, hogy egy bűnös ember bűntelenné válik? A nagy probléma volt a zsidóknál, hogy a beállítottság az volt, hogy ha ők a mózesi törvényeket megtartják, akkor Isten köteles őket megigazultá tenni, köteles őket elfogadni. Tehát én, az én erőfeszítésem teszi ezt a nagy különbséget. És erre mondja a Szent Pál, ez nem áll, Isten saját szeretete folytán fordul hozzánk, és csak az ő erejében tudunk mi keresztényekké lenni. Na most a római levélben, itt ha megnézik ezt a lapot, amit adtam, van egy nagyon rövid rész. És hadd térjek erre a nagyon rövid részre, mert ez követi a Szentatyának az intését, hogy Szent Pállal, amikor foglalkozunk, nem annyira a múlttal, hanem a jelennel foglalkozunk, hogy mit tanít, mire tanít minket Szent Pál, mit tudhatunk tőle magunkhoz venni. Először hadd olvassam el, és mindenki olvassa, ez a római levél 12. fejezetéből van, az első és második verse. Testvéreim, Isten irgalmára kérlek benneteket, adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Legyen ez a ti értelmetek hódolata. Ne hasonljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes. A múlt vasárnap, ma ugye péntek van, a múlt vasárnap ez a rövid rész volt a Szentmisének a leckéje. Tehát amikor ezzel foglalkozunk, mi próbáljuk magunk számára megtalálni ennek az értelmét. Ugye az elmúlt héten volt egy nyitott gyűlése a kurszistáknak, és ott is előhoztam ezt a részt, hiszen a Szentmisében olvastuk ezt a leckét, úgyhogy sokan önök közül vissza fognak emlékezni, és jó meghallani újra, esetleg kicsit más formában, miről van szó. Nagyon sok ember számára, ahogy hallom, otthon annyira el vannak foglalva és a munkában, hogy alig van idejük az imádságra. Az imádság pedig természetesen a mi részünkről Isten tisztelet. Amikor megköszönjük az Istennek a jóságát, jótéteményeit, kérjük az áldását szükségleteinkre, és valamiképp megnyugszunk lelkileg. Nagyon sokszor hallom, hogy hát szeretnék reggel is, meg este is hosszabban imádkozni, de hát nem megy, mert a fejem már mindig eltávolodik mindenüvé. Szóval kialakul bennünk, és bennem is személyesen, egy olyan életfelfogás, hogy van az Isten tiszteletnek egy ideje. Ez lenne a reggeli ima, ez lenne az esti ima, és a dél, vagy pedig az étkezés előtti ima, étkezés utáni ima. Ezen kívül én csinálom a magam dolgát, ha családom van, a családdal foglalkozok, ha irodában, irodában, ha kétkezi munkával, kétkezi munkával, az a napi munka. Ezt felajánlom reggel, és azzal megvan minden orva. És azon kívül jön a vasárnap. És a vasárnap, akkor eljövök a templomba, itt vagyok 30 percig, 45 percig, meghallgatom a Szentírást, részt veszek Krisztusnak a áldozatában, a Szentmisében, és Isten tiszteletet mutatok meg. Most jön a bökkenő. Szent Pál nem így gondolja az Isten tiszteletet. Szent Pál nem választja szét az Isten tiszteletet az én napi tevékenységemtől. Itt volt, megint idézem Szent Ignácot, akinek a mondása, mindent Isten nagyobb dicsőségére. És mi, hogyha jó kereszténynek gondoljuk magunkat, ezt a napi felajánló imával, hogy úgy mondjam, elintézzük. Hogy reggel felajánlom, hogy mai napon minden imádságát, munkáját, örömét és szenvedését felajánlom neked, Istenünk. Ez a napi ima. Szent Pál nem erről beszél. Szent Pál beszél arról, hogy adjátok testeteket élő, szent Istennek tetsző áldozatot. Mi az áldozat? Mi volt Szent Pálnak az áldozata? Menjünk vissza a régi időre. Ugye áldozatnál, az Ószövetségben és a pogányoknál is vettek egy állatot, és azt az állatot megölték, vérét vették, és mintegy rá tették a saját gyengeséget, bűnüket, mintegy kiengesztelődni Istennél. A zsidóknál megvolt az, hogy évente vették azt a báránt, azt az áldozatot, vagy a kost, és azt kivitték a sivatagba, rátette a rabbi a kezét, hogy a népeknek a bűne, a rossz tulajdonságai legyen rajta, és ahogy az állat elpusztul, úgy elpusztulnak ennek a rossz tulajdonságnak a különböző fokai. Na, ez az áldozat. Mi beszélünk Jézus Krisztusról, hogy ő feláldozta önmagát értünk. Magára vette bűneinket, ezt mind emlékezünk erre a múltból. Ilyen áldozatról beszél Szent Pál, és azt mondja, adjátok testeteket élő, nem halott, nem megölt, hanem élő, szent Istennek tetsző áldozatul. És mit jelent ez? A következőben megmondja, mit jelent az. Ne hasonuljatok a világhoz. Tehát ezt jelenti, hogy ami a divat a világban, ne legyen szükségképpen számunkra a divat. A fiatalok számára mondhatjuk, világban a divat az, hogy minél hamarabb, amikor szexuálisan képesek, akkor szexuális társat éljék ki teljesen, mintha házasságban lennének. Vagy egy másik fajta a világi gondolkozás, hogy a legfontosabb dolog, hogy mindig több pénz legyen. Érdekes volt, nagyon régen az Egyesült Államokban voltam, és egy taxival mentem a vonathoz, és beszélgettünk, és akkor kérdezem, hogy hogyan él a taxis, és mit keres, és azt mondja, hogy ennyit akar keresni évente, és mondom, és akkor azzal mit csinál? Azt mondja, ha az meg lesz, akkor annak a dupláját akarom, és mindig a dupláját. Ez egy bizonyos fajta világi gondolkodás, és azt mondja, ne hasonuljatok a világhoz. Nagyon sok fajta ilyen elgondolás van, ami nem helyes a keresztény módon, hanem ismerjétek fel, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes. És itt jön, ez a magyarázat az, adjátok testeteket élő Istennek tetsző áldozatul, tegyétek azt, ami Istennek kedves. De ez a tennivaló, ez reggeltől estig megy. Ez megy abban, hogy előkészítik az ebédet, a reggelit, a vacsorát. Ez abban, hogy megvetik az ágyat, kisöprik a szobát, elmennek az irodába. Ez az, amikor autót vezetünk, akkor nem kiabálunk másra, nem bosszankodunk másra, vigyázunk, hogy sebességben maradunk. Ez hozzátartozik ahhoz, hogy a testünk élő, szent áldozatul legyen. Mindez Szent Pál szerint egy Istennek tetsző áldozat. Tehát a mi életünk ben azt lehet mondani, többfajta áldozat van. Van a szóbeli áldozat, amikor szóbelileg imádkozunk. Van az Istenhez közvetlen fordulás, amikor hálát adunk neki, amikor kérünk a családunkért, előtárjuk a bánatunkat mások fölött, a világ fölött, a hazánk fölött. És van olyan áldozat, amikor a Szent Misében az Úr Jézus jelen van, és vele együtt az Atyához járulunk. Ez az ima áldozat. A másikat hívhatnám a napi tettünk áldozatainak. És ahhoz nem kell külön gondolkozni, hogy most ez áldozat, hanem csak teszem azt, ami az Isten akarata. A megboldogult bátyám, aki jezsuita volt, a Pali, azt mondja, az Isten akaratát hogyan tudjuk meg? Természetesen a tíz parancsolatból az egész világos, ahol tulajdonképpen csak egy parancs van, és az az egy parancs a szeretet parancsa. Az Isten és embertársi szeretet. A többi mind ebből jön ki. Szóval azt mondta a bátyám, a Pali, a jezsuita pap, hogy a tíz parancsból tudjuk meg az Isten parancsát, és utána józan paraszti eszünkből, hogy mi a helyes, mi a jó, és az a szívünkre hallgat. Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodásokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes. Érdekes, hogy a Szent Pál nem sokat beszélt arról, az Isten tisztelet, a Szent Mise, hogy milyen gyakran jár ő Szent Misére. Pedig akkor már volt a Szent Mise. Ugye akkor már a apostolok megkapták a Szent Lelket, hogy megértsék az utolsó vacsora jelentőségét. Néha úgy elgondolkozom, hogy is volt az, amikor Szent Pál élt, és ott voltak a szentmisék, nem olvasták fel az evangéliumot. Nem olvasták fel, egyszerűen nem volt evangélium, nem létezett. Ugye szájhagyomány szerint adták tovább az emberek, amit hallottak Jézusról, többé-kevésbé jól. És akkor jött ez a Szent Pál, a damaszkuszi csoda után Saulból lett Pál, és akkor kezdte írni a leveleket, és valahogy érezték a keresztények, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és ezért nagyon sokan írták le, hogy mi történik. Mindjárt leírták, sőt, ő maga is diktálta. Például a római levelet Korintusba diktálta. Mellesleg akkor ő arra gondolt, hogy ő majd elmegy Rómába és beszélget velük, amikor Spanyolországba akart eljutni. Oda sohasem jutott el. És akkor gondolt, hát nem csak elmegyek Rómába, de írok nekik is. Úgy összegezem, hogy miről is van szó a kereszténységben. Szóval, visszatérve erre az idézetre, az életünket Szent Pál úgy látja, hogy egy teljes Isten tisztelet reggeltől estig. Minden, amit mi teszünk, az az Istent dicséri, akár kimondjuk, akár nem, mert Isten szerint élünk. Olvassuk el közösen, hangosan ezt, és kérjük a Szent Lelket, hogy adjon belénk értelmet. Testvéreim! Adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Legyen ez a ti értelmetek dolgozatára. Ne hasonlítsatok a világhoz, hanem gondolkodástól van megújulva, alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes. Ez az Isten igéje. Most akkor a Szent Pálnak a kis lámpását eloltjuk, és közben imádkozzunk magunkért, családjainkért, hazánkért. És álljunk fel, és a himnusz énekeljünk. És viszont látásra a október első péntekén a Szent Mise után.
Köszönjük szépen!